Köszöntöm az orvos konferencia résztvevőit. Látom, sok kollega eljött, ismerősöket is látok. Kezdjük meg mostani konferenciánkat. Köztudott, hogy minden konferenciánkat nagy elődünk és példaképünk egy-egy örök érvényű mondatával kezdjük. A legfőbb orvos mondta, amikor a Földön élt, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Ezt a mondatot a nagy orvosi könyvben találjuk. Egyre több orvos kollégával valljuk, hogy ebben minden emberi betegségre és bajra megtaláljuk a gyógyírt. Sokan, akik ezt a mondatot meghallják, joggal kérdezik, orvosok vagyunk, arra vagyunk kíváncsiak, kik a betegek. A nagy orvos válaszát hallhatjuk ismét. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Aki figyelmesen tanulmányozza a nagy orvosi könyvet, tudja, hogy a nagy orvos egy világméretű járványra hívta föl a figyelmet, és arról a járványról beszél gyakorlatilag minden oldalon. A járvány neve... Mai konferenciánkat azért szerveztük, mert több olyan kedves és lelkes orvossal is találkoztunk az elmúlt időben, akiket egy fontos és súlyos kérdés foglalkoztat. De vajon érinti-e a járvány a legkisebbeket? Egyáltalán kell-e őket figyelmeztetni? A kérdés valóban jogos. A minket körülvevő drága gyermekek, pólyásbabák, bölcsisek, óvisok olyan ártatlanok, olyan védtelenek, olyan bájosak. Aki azonban huzamosabb időt tölt velük, nem sokára hallani fogjuk gyakorlati szakemberünket, szembesül azzal, hogy ők is mutatják a bűnitisz jeleit. Vagy szenvedő alanyai a járványnak, éri őket fájdalom, betegség, gyász, szegénység, vagy pedig aktív terjesztői a bűnitisznek, feszültséget, szomorúságot, fájdalmat okoznak, bűnös dolgokat tesznek talán úgy, hogy nem is tudnak róla. Ha figyelünk a nagy orvos diagnózisára, amelyet az emberiségről felállított, nem azon gondolkozunk, hogy kell-e a legkisebbeket figyelmeztetnünk. Mást kérdést kell feltennünk. Mit kell tennünk, hogy segítsük a legkisebbeket? Be kell adnunk nekik az életmentő gyógyszert. A bűnitisz nevű járványnak, kedves kollégák, ha valaki még nem hallotta, de nyilván mindenki tudja, egyetlen egy orvossága van, szintén a nagy orvos hagyta ránk. Gyógyszer neve? Evangélium. Nos, az én feladatom bemutatni önöknek ma ezt a gyógyszert. Szereplésnek vége van. És csak azt... szerettem volna érzékeltetni, hogy a lelki dolgoknak nagyon egyértelmű földi párhuzamai vannak, és Isten azért adta őket, hogy jobban megértsük a lelki mondani valót. Azt gondolom, hogy a mai témánkban mindannyian egyetértünk abban, hogy szeretjük az ovisokat. A legjobbat akarjuk nekik, és meg vagyunk arról győződve, hogy a végső megoldás... az örök élet. De mit mond Jézus a Bibliában, az egy könyvünkben? Mi az örök élet? Ez annyira kulcs igénk, most sajnos nincsen idő gyakorlati bemutatóra, de ezt meg lehet tanítani az óvodásoknak, mert jól lehet ritmizálni, hogyha valaki már ismeri, akkor segíthet, meg is tudják tanulni nagyon rövid idő alatt, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit te küldtél, a Jézus Krisztust. János 17:3. Ha egy gyakorlati bemutató lenne, akkor megtanulnánk, úgyhogy ezt az igét nem csak nekünk kell nagyon tudnunk, hanem az óvodásainknak. Az emberiség történelmében mindenütt találkozunk azzal a vágyal, hogy az ember megpróbálja felfedezni az örök élet elixírt. Modern korunk arról álmodik, hogy esetleg tablettában tudja beadni az embereknek az örök élet tablettát. Hát, ebben a dobozban mi is hoztunk egy örök élet tablettát, és tulajdonképpen azt szeretnénk bemutatni, különös tekintettel a bűnitisz nevű betegségre. Ezt a tablettát bízta ránk Isten, a nagy orvos, hogy beadjuk az óvodásainknak. Nyilván fogjátok ismerni, ennek a tablettának 5 hatóanyaga van, és kérném szépen a kolléganőmet, ugyanabból a laboratóriumból érkeztünk, felteszi az első hatóanyagot, bizonyára ismeritek beszélő színeket, és tudjátok, hogy a színekkel nagyon sok mindent tudunk az óvodásoknak, felnőtteknek megtanítani. Az első hatóanyagunk az arany. Az arany Istenre emlékeztet bennünket, mert az arany a gazdagság, a tisztaság és a menny színe. Azt jelzi felénk, hogy az óvodásoknak nagyon-nagyon sokat kell hallaniuk Istenről, mert Isten személye a válasz minden kérdésünkre. Isten minden jó forrása az életünkben. Isten a garanciája a megmenekelésünknek. Isten maga az örök élet. Ezt az életet szeretnénk átadni az óvodásainknak, de mi nem tudjuk átadni, csak tanítani tudjuk arról, hogy hogyan találhatja meg. De nagyon vigyázzunk, nem szabad hamis istenképet kialakítani bennük. Isten valójában jóságos, szerető, gondviselő, őriző teremtő, akinek jó terve van mindenkivel. Ám ha egy óvodás csak annyit hall róla, akkor inkább egy jóságos, nagyszakálló öreg nagypapa fog eszébe jutni Istenről, aki ott trónol a habfelhők fölött. Isten nagyon határozottan ebben az egyetlen könyvben elmondja, nyomatékosan és sokszor, hogy ő szent, mindenható, igazságos Isten, aki gyűlöli a bűnt távol kell tartania magától, halálos büntetés szabott ki a bűnre, irtózik a bűntől, és folytathatnánk. A gyerekeknek ezt is meg kell hallaniuk. Éppen ezért van a tablettának egy nagyon nem szeretem hatóanyaga, egy szomorú színű hatóanyag. Sok óvodás orvos, tanító, ránéz, és azt mondja, ezt én nem akarom beadni az óvodásaimnak. Csak hogy, amint látjuk, szerves része hatóanyaga a tablettának. Hiszen, ha kinyitom a Bibliámat, azt látom, hogy szinte nincsen olyan oldal, amelyen Isten ne beszélne a bűnről. Ezért én és sokan nyíltan tanítjuk az óvodásainkat arról, hogy hogyan látja őket Isten. Azt tapasztalom különben, hogy ez nem elrémíti a gyerekeket, hanem tulajdonképpen megnyugtatja, mint azt a beteget, akinek nagyon-nagyon régóta keresik a baját, és egyszer csak megkapja a diagnózist, és akkor tudja, hogy milyen irányban lehet elindulni gyógyulás útján. Az óvisok nem buták, nem hülyék, pontosan tudják és érzékelik, hogy valami nem stimmel velük. Baj van velük, mert sok a hiszti, sok az idegeskedés, az ingerültség, a szomorúság körülöttük, amit ők váltanak ki. Ha mindig csak azt hallják, hogy te nagyon jó kis fiú vagy, nincsen olyan, hogy bűn, tulajdonképpen elbizonytalanítjuk őket, és lehet, hogy pont ettől lesznek egyre ingerültebbek. Azt, hogy bűnös szívvel születtek, mi sem bizonyítja jobban, hogy senki nem tanította őket rugni, harapni, durcizni, hisztizni, maguktól tudják, mert a szívük diktálja. Ezt elfogadom, hogy sokszor nagyon nehéz megemészteni ezt a tanítást, mert amikor rájuk nézünk, akkor cuki, édes, aranyos, bájos óvodásokat látunk, de gondoljunk a későbbi nehezen elviselhető, irányíthatatlan dacos kamaszainkra, vagy a véreskező diktátorokra. Ők is óvisok voltak valaha. Mikor ment beléjük a rossz? Ki tette beléjük? Környezet? A környezetet kirontotta el? A korszellem? A korszellemet kihozta be a világba? És folytathatnám. Miket mondhatunk el a bűnnel kapcsolatban nekik? Természetük bűnös. Bibliában olvassuk, mindenki vétkezett. Előbb-utóbb meglátszik az életükön, cselekedeteiken. A bűn nem tetszik Istennek. Következménye a sok veszekedés, a szomorúság, a baj, a betegség, a halál. Büntetést érdemel. Én csak biztatni tudok minden kedves orvos kollégát, hogy beszéljünk a bűnről az óvisoknak, de aztán ne álljunk meg itt, ne döngöljük le őket, hanem menjünk tovább. Beszéljünk arról, hogy itt egy nagy titok van. Isten gyűlöli a bűnt, de őket szereti. A bűn miatt örök távollétre ítélte őket, ami a halál, viszont nagyon vágyik a velük való kapcsolatra. Egyedül Isten tudott erre a nagy problémára megoldást találni. Ha jól tanítjuk őket, az óvodások igazi katarzist tudnak átélni. A katarzis a piros színhez kapcsolódik. Ez a szín a megoldásra arra valakire emlékeztet, akiről szintén nagyon-nagyon sokat kell hallani az óvodásainknak. Isten úgy döntött, hogy fiát, Jézust küldi le a földre. Jézus tudta, mi vár rá, mégis vállalta a küldetést. Eljött, emberré lett, de ő volt az egyetlen, akiben semmilyen bűn nem volt. Tökéletes életet élt. Ennek ellenére egy törvénytelen, koncepciós perben halálra ítélték, megkínozták, majd keresztre feszítették. Aztán a kereszten megtörtént a csoda, Isten mindnyájunk bűnét ráhelyezte. Megtehette, mert Jézusnak nem volt bűne. Ezért teljesen átvehette a mi összes bűneinket, majd elszenvedte helyettünk a halálos ítéletet. Rásújtott Isten keze. Aztán a harmadik napon feltámadt, felment a mennybe, és most ott uralkodik. Egyszer visszajön, megítéli a földet. Az óvodáshoz is Isten Jézusban tud közel menni, mert egyrészt nagyon tudnak örülni, amikor arról beszélünk, hogy Jézus is volt óvodás. Jézus is volt olyan, mint ők. Mégis más volt. Nem volt benne bűn. Mindig jót gondolt, jót mondott, jót tett. Másrészt az óvodások nagyon mélyen átérzik Jézus kereszthalálának az igazságtalanságát. Felháborodnak, értetlenkednek. Majd amikor mindezt meghallják, hogy mindez miattuk történt, ismét katarzist élnek át, és nagyon tudnak ennek örülni. Mindenben olyanná lett, mint mi, kivéve a bűnt, de a kereszten a bűnt is magára vette, és bűnné lett értünk. Tanítsuk sokat az óvodásokat Jézusról, de adjunk teljes tanítást róla. Ne csak egy jó ember képét alakítsuk ki. Meg kell érteniük, hogy Jézus életének fő célja nem az a sok csoda, nem az a sok gyógyítás, meg az a remek tanítás volt, hanem a kereszthalál. Ha nem tanítunk a haláláról, nem lesz katarzis a feltámadása. Pedig a feltámadása a pecsétje annak, hogy mehetünk Istenhez. Következő hatóanyaga a tablettánknak, fehér színű, és arra emlékeztet, hogy mivel Isten mindenható, és az igéjében is határozottan állítja, hogy egy óvodás is megtérhet, hiszem én is azt, és tanítom is őket arra, hogy hogyan lehet megtérni. Isten előtt nincsenek korbeli korlátok. Ezen kívül ismerünk olyan óvodásokat, akik megtértek. A fehér a tisztaság színe, és a Biblia legfelfoghatatlanabb és egyben legfelemelőbb üzenetére emlékeztet, ha egy óvodás hittel Istenhez fordul, Isten a maga számára megtisztítja őt, és Jézusért kapcsolatra lép vele. Jézus áldozata nélkül nem tehetné ezt meg, bármilyen cuki az az óvodás, mert nem tagadhatja meg önmagát. Isten szentsége nem tűr meg semmi bűnt a közelében. Ám Jézus áldozatáért, helyettes áldozatáért kiélheti szeretetét és kegyelmét, amire annyira vágyik. Bár bűnös természetünk halálunkig megmarad, Isten Jézusért tisztának lát bennünket. Új élet kezdődik az ovisnak, amely örökké tart, és a mennyben folytatódik. Ezt az örömhírt is hallania kell az ovisoknak. De innen is tovább kell őket vezetni. Az ötödik hatóanyagunk zöld színű, kedves kollégák, mert az ovisainknak meg kell ismerniük Isten megújító munkáját, amelyet a Szentlélek által végez a hívőkben. Az új életnek növekednie kell. Piciben kezdődik, de fejlődnie kell. Erre emlékeztet a zöld szín. Az óvodást arról is kell tanítanunk, hogy Isten hogyan munkálkodik, milyen együttműködést vár tőle, mivel szerezhet örömet Istennek, hogyan növekedhet a hite. Rendkívül fontos tehát, kedves kollégák, hogy a teljes tablettát beadjuk az ovisnak. A puzzle éppen arra emlékeztet bennünket, hogy az öt összetevő elválaszthatatlan egymástól. Ha nem beszélünk a bűnről, megszakad a logikai láncszem, károsodik a tabletta szerkezete, nem tudja kifejteni a hatását. Ha nem beszélünk a bűnről, nem érti az óvodás, hogy miért halt meg Jézus. Miért is olyan sürgető, hogy keresse a kapcsolatot a szerető Istennel? Miért kell neki egyáltalán bűnbocsánatot kapnia? Ha nem beszélünk a keresztről, a kereszt haláról, ismét elveszítünk egy láncszemet, az óvis is. Nem érti majd, hogy hol a megoldás? Ha nem beszélünk neki arról, hogy hihet, hiányérzet marad benne. És sorolhatnám. Tanítsuk tehát az evangéliumot biblikusan az óvodásoknak. A legnagyobb veszély talán abban rejlik, sokszor tapasztaltuk, ha a fekete és a fehér összetevő nélkül elkezdjük tanítani a zöldre. Vagyis arra, hogy milyen viselkedést vár tőle a szerető Isten. Belső változás nélkül megpróbáljuk beleszuszakolni egy keresztény szabályrendszerbe, amelynek pusztán attól, hogy megtanul viselkedési normákat, soha nem lesz képes megfelelni. Ezt érezni fogja, és egy frusztrált vallásos emberré nőhet föl, akinek hamis békessége lehet, de örök élete még nem lesz. A témáról sokat lehetne beszélni még. Aki szeretne részletesebben hallani arról, hogy az evangélium tablettát hogyan lehet kisadagokban rendszerezetten beadni az óvodásoknak, szeretettel várjuk tanfolyamunkon. Mielőtt átadnám a szót a gyakorlati szakembernek, csendesedjünk el egy pillanatra, és olvassuk el a következő néhány gondolatot. Látható?
Ahogy kollégám említette, a diagnózis az félgyógyulás. Csak azok a bűnösök, akik nem hisznek Úr Jézusban, hallottam ilyen véleményt az óvisaimtól. Egy keresztény óvodában vagyok óvónő, ahol az a célunk, hogy a gyerekeket a Biblia ismereteire tanítsuk, attól függetlenül, hogy milyen családi háttérből származnak. Keresztény óvodák között is megoszlanak a vélemények, hogy a tabletta melyik részét lehet elhagyni esetleg, vagy nem beadni. Vannak olyan, mi úgy neveztük el, hogy tabu témák, amikről akár keresztényként is, vagy szülőként is nehezen beszélünk a gyerekeinknek, illetve óvónőként sem tudjuk, hogy hogyan fogalmazzuk ezt meg nekik, vagy vasárnapiskolai tanítóként, akik ovisokkal foglalkozunk, tanást tanulálunk néhányszor, hogy erről bizony kellene tanítani, de hogyan és mit. Az egyik ilyen tabu téma, amiről már Kosti kolléganőm beszélt, ez a bűn, ez a sötét része a hatóanyag komplexumnak. Az óvodában van egy kislányunk, aki most középsős, és olyan családban nő fel, ahol nem igazán korlátozzák. Amikor hisztizik, vagy nyafog, és nagyon erőteljesen hangosan sír, akkor általában eléri azt, amit akar, amit eltervezett. Az ő késztetésére készült egyének, nem tudom, hogy ki az, aki megvásárolta az Ovis füzetek 6 részét, igen. Hogyha fellapozzuk a 8. oldalt, akkor egy újkori óvodás láger találunk, amit arra gondoltunk, hogy szeretnénk megtanítani. Ez a szövege. Mit tehetek, jön a hiszti, mit tehetek, verekszem, mit tehetek, bűnös vagyok, büntetést érdemlek. De az Isten szeret engem, az Úr Jézust küldte el, vállalta a büntetésem, ő halt meg helyettem. Sajnálom, hogy Istenemnek sok fájdalmat okoztam, Jézus Krisztus, hiszek benned, szeretni akarlak. Add, hogy ne csak mondogassam, hanem meg is mutassam, úgy beszéljek, úgy is éljek, ahogy te megmondtad. És ahogy Réka azt mondta, hogy a tinédzsereknek mozgásra van szükségük, az óvodásoknak még inkább, úgyhogy kérem szépen, hogy mindenki álljon fel. Legalább a mozdulatokat szeretném megtanítani, hogyha valaki ezt meg szeretné tanítani az óvisoknak, akkor be tudja adagolni. Mit tehetek, jön a hiszti, mit tehetek, verekszem, mit tehetek, bűnös vagyok, büntetést érdemlek. Még egyszer. Mit tehetek, jön a hiszti, mit tehetek, verekszem, mit tehetek, bűnös vagyok, büntetést érdemlek. De az Isten szeret engem, az Úr Jézust küldte el, vállalta a büntetésem, meghalt ő helyettem. Sajnálom, hogy Istenemnek sok fájdalmat okoztam. Jézus Krisztus, hiszek benned, szeretni akarlak. Add, hogy ne csak mondogassam, hanem meg is mutassam. Úgy beszéljek, úgy is éljek, ahogy te megmondtad. Ez itt a könyv, amit tartok a kezembe. Köszönöm, lehet ülni. Talán azért lett a kedvenc ének ennek a kislánynak, mert valamit megértett, egy kérdésre választ talált, ami bizonyára foglalkoztatta és foglalkoztatja. Senki nem szembesítette a kislányt azzal, hogy a viselkedésének vagy a gondolkodásának, vagy a reakciójának következménye van, és az Ovival szembesült először azzal, hogy a viselkedése bizonyítja, hogy rossz úton jár, és szüksége van segítségre, megoldásra. Egyszer a logopédus néninek énekelte ezt az éneket, aztán fogott egy papírt, és rajzolt egy dombot, és a dombra 3 keresztet, és mutatta, hogy ott a középen halt meg az Úr Jézus. Ez a kislány nem beszél még annyira jól, megkésett a beszédfejlődése, de Isten el tudja végezni a szívébe, és minden gyerek szívébe, hogy megértse ezt az igazságot. Amikor az ovisokat tanítottuk a bűnről, akkor az egyik kisfiú másnap ezt mondta. De nekem az apukám azt mondta, hogy én nem vagyok bűnös. Vagyis ezekről a tabu témákról más véleményt is hallanak az óvodásaink. A diagnózist Isten állítja fel. A Bibliára hivatkozhatunk, nem a mi okosságunk vagy hatalmunk az, ami erre képessé tesz. A Szentlélek győz meg bűn, igazság és ítélet tekintetében minden ovist, akár még a szülei meggyőződése ellenére is. Egy tanítás után tettem fel a nagycsoportosoknak azt a kérdést, mit értettek meg az elhangzottakból. Vajon akkor kinek lehet szüksége a bűne miatt bocsánatra? Egy kislány jelentkezett. Nekem, mert bizony nekem abból sok van. Tehát a Szentlélek meggyőzheti őket az igazságról, és megérthetik azt. A diagnózis magyarázatot ad és elindít a megoldás keresése felé. Hogyan tanítsuk az ovisokat a bűn igazságáról? Bibliai történeteken keresztül. Amikor olyan történetet tanítunk, amiben nyilvánvaló a bűnnek a jelenléte. Akár az Endoriósnál jár Saul, akár bármilyen más bűnt tesz, vagy mond, vagy csinál ez a bibliai szereplő. Van tárgyi tanítás, amit most nem fogok bemutatni, de a víztől lehet rendelni a kukacos alma tanítását, és aki eljön az óvodás tanfolyamra, bővebben elmondjuk, van egy nagyon szép almánk, megfényesítjük, és készülünk beleharapni, de mi csak, ott van egy lyukacska, aminek a helyén kidugja a fejét egy kukac. És hogyha megcsináljuk nagyba ezt az almát, akkor a kukacka, aki jön ki, arra rá lehet írni azt, hogy irítség. Aztán a másik lyukon jön ki egy másik kukacka, arra meg rá van írva, hogy hazugság. Aztán a következő kukacka is bújik ki az almából, rá van írva, hogy csúnya beszéd. Ez a szép alma nem is látszik kívülről semmi. Úgy néz ki, hogy teljesen épp, lehet fogyasztani, de belül valami rágja. Az óvodásoknak tárgyi tanítással, bár ők nekik a fogalmi gondolkodásuk alakulóban van, de különösen a nagycsoportosoknál meg lehet értetni azokat az igazságokat, például a bűnt is, amit tanítani akarunk. Hogyha egy óvodás láthat példát az életemben, valljam meg, igen, én is teszek, mondok vagy gondolok olyat, ami bizony az Úr Jézus előtt utálatos, senki nem kivétel. Az óvodás sokszor a felnőttet úgy tiszteli, mint a tökéletes valaki, de meg kell tapasztalnia, és nekünk meg be kell vallanunk, és bocsánatot is kell kérnünk gyakran tőlük, mivel bennünk is, bennünk van a bűnös természet, és bűn van az életünkben. A gyerekek lelkiismerete, igazságérzete sokszor kifinomultabb a felnőttekénél. Isten ezen keresztül is eljuthatja őket az állapotuk felismerésére. Mivel a Szentlélek győzi meg az ovist, hasznos, hogyha ige verseket tanítunk, amit az elméjükbe forgatva eljuthatja őket a felismerésre, amit már itt a kollégina felírt, ezeket a Bibliában találjuk. A bűnről, vagy például a Róma 6.23, mindenki vétkezett Róma 3.23, Róma 6.23, mert a bűn büntetése, vagy zsoldja, vagy jutalma, halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Hogyha a Biblia verseket tanítunk, amit elég könnyen meg tudnak jegyezni az óvodások, akkor később is előveheti a Szentlélek az életükbe. És ahogy eljutatja őket a felismerésre, megértik, hogy szükségük van szabadítóra. Ha elmulasztjuk, tinikorban szembesülhetünk vele, hogy a gyerekünk ellenünk fordul, és amikor a legnagyobb szüksége volna a szüleire, lemondanak róla. Nem tudjuk, mi történt a gyerekünkkel, pedig mi mindent megadtunk neki. Akinek még kétségei vannak, szabad-e az ovisokat a bűnről tanítani, kérje Istent, hogy adjon ebben világosságot és vezetést. Ugye a Biblia versben azt olvassuk, Róma 3.23 szerint, hogy a bűn zsoldja vagy fizetsége a halál. Ez a másik olyan téma, ami nem csak felnőtteket foglalkoztat, bár mi nagyon el akarjuk ezt hárítani, hanem az ovisokat ugyanúgy. A nagypapám mondta, hogy egy biztos az életben az, hogy aki megszületett, az meg is fog halni. Mit foghat fel a halálból egy ovis? Mi történik velünk, hogyha meghalunk? Mai világban nagyon népszerű a reinkarnáció tana, és más ezoterikus magyarázatokat is hallhatnak az ovisaink, amik nem annyira élesen állítják be a halált. Volt egy édesanyja, aki hozta a gyerekét hozzánk, egyedül nevelte, és ő szellemsebészetet gyakorolta, ez egy ilyen érdekes tudomány, és a gyerekét úgy gondolta, hogy valahonnan máshonnan kapta, és ő egy csillaggyermek, és hozott is hozzá egy könyvet, amiben elolvashattuk a használati utasítást, miszerint az ő gyereke meg van írva, hogy majd vezető lesz, talán a következő életében. Tehát nagyon sok olyan dolgot tapasztalhatnak az ovisaink, ami más megvilágításba tünteti fel a halált. Feltehetik azt a kérdést, hogy mindenki meghal, és fáj az, amikor meghalunk, és mi lesz a testünkkel? Van olyan gyerek, aki azt mondta, hogy ha meghalunk, akkor angyal lesz belőlünk, azt mondta az anyukám. De nem csak az anyukák mondanak ilyet, hanem mondanak ilyet ovónénik, vagy tanítónénik, bárki, aki esetleg ebben nem járatos, vagy nem ismeri azt, hogy Isten mit gondol a meghalásról. mi van a nagyimmal, akit eltemettek a földbe? Aztán az egyik oldásunk azt mondta, hát én öngyilkos leszek. Tulajdonképpen a világból téves képzeteket kap az ovis. A halál az tulajdonképpen nem is igazi, a rajzfilmben átmegy az autó a főhősön, felpattan, megint kétdimenziós lesz és szalad tovább. A számítógépes játékokból is hasonló a tapasztalat. Ugyanakkor azt is átéli, háziállata elpusztul, a nagymama meghal, temetőbe van, ott van a sírja. A halál a bűn óta egy titok és végső ellenség. Nincs rá megfejtés. Riaszt, félelemmel tölthet el, legyen az ember felnőtt, vagy ovis. És nagyon sokszor a felnőttek, mivel mi magunk is félünk a haláltól, és nem tudunk vele mit kezdeni, kivetítjük a félelmeinket, szorongásainkat, amit az ovisok átvesznek. Vagy úgy gondoljuk, hogy azért nem szabad beszélni egy ovisról, mert ez milyen ijesztő, milyen szörnyű. És ugyanakkor őt megfoglalkoztatják ezek a kérdések, és szüksége van arra, hogy valakitől megkérdezze, és valamilyen választ vár rá. Nagyon fontos, hogy tanulmányozzuk, mit mond erről Isten igéje. Mi mit hiszünk, hogy taníthassuk az ovisokat, és válaszolni tudjunk a feltett kérdéseikre a témával kapcsolatban. Isten igéje alapján. Csak egy valaki győzte le a halált, és uralkodik fölötte. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Az ember életének napjai Isten kezébe vannak. Nem tudjuk, mennyi időt töltünk itt a földön. Fontos, hogy erről tudjanak az ovisok is. Amíg élünk, dönthetünk a jövendő, örök életünkkel kapcsolatban. Volt egy óvodásunk, aki azt mondta, igen, én majd, hogyha 8 éves leszek, akkor fogok megtérni. Nem tudjuk, hogy meddig élsz. Dönthető ő is úgy, hogy mindig Istennel akar élni, a földi élete minden napján, és utána is azon a helyen, amit az Úr készített az őt szeretőknek. De fontos, hogy a döntés az ő kezében van. Fontos, hogy tudja, hogy mi az, ami elválasztja őt Istentől, és mi a megoldás. Hogyan tanítsunk a halálról? A halállal sok bibliai történetben találkozunk. A gyerekeknek Noé történetét, vagy Káin és Ábél történetét tanítva beszélhetünk a kétféle halálról. Testi és lelki halál fogalmát megmagyarázhatjuk, az ő nyelvükre lefordítva. Ne féljünk ettől a témától, ne féljünk erről beszélni. Milyen jó, hogy van megmentő, aki az élet és a vele való kapcsolat a halál után is folytatódik egy másik formában, egy másik dimenzióban. Érdemes erről is igeverseket keresni a Bibliában. Fontos, hogy ezzel kapcsolatban tanítsunk a mennyről is. Bár nem nagyon-nagyon sok információnk nincsen a mennyről, de azért olvashatunk a mennyről dolgokat, ami ugyanúgy valóságos, mint minden más, ami a Bibliában le van írva. És fontos, hogy tudják a gyerekek, hogy hol folytatódik az élet, hol van most az a király, aki legyőzte a halált, és hogy hol készít helyet azoknak, akik őt szeretik. Sokszor hallom azt, hogy na igen, de a Jézus kereszt haláláról arról azért már ne. Az már annyira véres és annyira ijesztő, hogy egy óvodás az nagyon-nagyon meg tud ettől ijedni, és rosszat fog álmodni, és különben is a szülők mit szólnak. Hallottam ilyen aggályt. Hogyha egy óvodás megy egy templom előtt, és fönt van egy kereszt, úton útfélen találkozik a kereszttel. Nem kell tovább lapoznunk a bibliai történetnél a kereszt. Tehát nem kell ott kihagynunk, mert az milyen szörnyű és borzasztó. Az Úr Jézus is átélte a halált. Helyettes áldozat volt. A helyettes áldozatot nagyon érdekes, a gyerekek nagyon meg tudják érteni, például akkor, amikor van az óvodai szabály, és mondjuk az óvodában az a szabály, hogyha valaki rohangál és üvöltözik, akkor le kell ülnie 4 percre. És ha én ezt elmondom, hogy Pistike, oda ment az óvónénéz, és azt mondta, hogy óvónéni, én nagyon szerettem a Jancsikát, és inkább én szeretnék helyette leülni 4 percet. Tessék megengedni, hogy ő felálljon. Akkor általában az óvodásoknak így kikerekedik a szemük, hogy micsoda, valaki le akar ülni büntetésbe a másik helyett. Igen, az Úr Jézus át akarta vállalni a büntetést helyetted, mert annyira szeretett. Az ő büntetése nem leülés volt, vagy nyomda lehúzás, hanem ő az életét adta. Ő meghalt a kereszten helyetted és helyettem. Amikor tanítunk az Úr Jézus kereszthaláláról, akkor nem kell ezt részletezni és túl dramatizálni, és nem kell ilyen érzelmi túlfűtöttséget is belevinni, tehát nem kell ilyen naturálisan elmondani, mint a passió vagy hasonló, mert az óvodásnak elég az, hogyha utalunk rá, és tárgyalagosan elmondjuk, ő megérti, a nagy csoportosok pedig át is élik, át is érzik ennek a drámáját, és az érzelmi töltést ők már így le tudják venni. Az a helyzet, hogy az óvodásaik sajnos a mai rajzfilmekben és egyéb filmekben nagyon sok erőszakot látnak, vagy egy halálos dolgot, amin túllépnek. Én nem akarom ezzel azt mondani, hogy ez jó, hogy ezt nézik, viszont azt sem mondanám, hogy ők ettől álmatlan éjszakáik lesznek, hogy beszélünk Jézus Krisztus kereszthaláláról, pláne úgy, hogyha beszélünk arról, hogy ő legyőzte a halált, hogy ő feltámadt, hogy ő most is él, és hogy a halál nem tarthatta őt fogva. Ő a győztes, a fejedelem. És ez húsvétkor nagyon aktuális, és húsvétkor itt az ideje, hogy erről beszéljünk. A következő téma, ami tabu téma szintén, mára, ez a szex kérdése. Van-e olyan valaki közöttünk, aki emlékszik még arra, hogy ki volt az óvodáskori szerelme? Igen, elég sokan felteszik a kezüket, főleg hölgyek. 6 éves korban az ovisok, ugyanúgy, ahogy a Gábor beszélt arról, hogy a tinédzserek milyen változáson mennek keresztül, 6 éves kor körül az óvodások ugyanezeken a változásokon mennek keresztül kicsibe. Fizikailag beindul a fogváltás, hormonálisan kezdenek átalakulni, érzelmileg labilissá válnak. Sokszor olyan reakciókat tapasztalunk náluk, mint a tiniknél. Intenzívebben érdeklődnek a másik nem iránt, kíváncsiak a saját nemi szervükre, mint működés, hogy működik. Erogén zónákkal, izgalmi állapottal ismerkednek, sokszor szerelmesek lesznek. Általában mi keresztények azért is kerüljük ezt a témát, mert prüdek vagyunk. Nem merünk, nem akarunk erről beszélni. Nem igazán tudjuk, hogy kezeljük ezt a kérdést, pláne oviskorban. De sajnos sokszor később sem. Úgy gondoljuk, hogy hát a házasság előtti szex bűn, igen, az valami rossz dolog lehet, amitől tartózkodni kell, de hát az esküvő napjától kötelező és élvezendő cselekedet. Valahogy az egész szexuális kérdést nem nagyon jól kezeljük. Ezen kellene változtatnunk. A világ nyomása, információja árad elsősorban, ami meghatározza az ovisoknak az életében ezt a kérdést. Barbie baba ideál, kihívó öltözködés, tedd, ami jól esik filozófia, gyakran a felnőttek is rátesznek egy lapáttal, hallottam már ilyet egy szülőtől, hogy képzeld el, már más a kis szerelme az oviban, mesélj csak el, hogy most ki a kis szerelmed, ugye milyen édes. Az ovisok gyakran belekerülhetnek olyan szexuális tartalmú dolgokba, ami sokkolhatja őket. Egy kisfiú elég félreértetetlen pózban a társán fekve mozgott. Amikor leállítottuk ezt a fajta játékot, és később elbeszélgettünk vele, akkor megtudtuk, hogy édesanyja és barátja szobájába ment, álmából felriadva, és ott nem volt sötét. Ki kellett játszania a számára értetetlen élményt. Sajnos nagyobb testvérek néha engedik a kicsiket olyan filmeket nézni, amik nekik ijesztő élményt okoznak. De mégis mi az, ami még inkább a szexualitás felé sodorhatja az óvis korosztályt, különösen a nagycsoportos korosztályt, de már középsős korosztályt is. Az egyik az, hogy nagyon kevés időt tudunk tölteni manapság az óvisokkal. Nagyon kevés időt töltenek az óvodás szülők a gyerekeikkel. Ez főleg hétvégére korlátozódik. Tudom, mert az óvodánk 10 órát van nyitva, és van olyan gyerek, aki 7-kor bejön, és 5-kor hazamegy. Ez az élet. Egyre kevesebb testi kontaktust van a szülőkkel, pedig az óvisok nagyon-nagyon igénylik. Érdekes látni, ahol van 2-3 gyerek, és a legnagyobbik gyerek is mondjuk 6 éves, és úgy jöttek a kicsik, hogy a nagy gyerek az már nagy gyerek, pedig ő még csak egy pici 6 éves. Kevés az ölbeülés, a simogatás, a babusgatás, a nagycsoportos óvodások körében is. Most elnéztem a kisebbik fiunkat, aki 15 éves, vett 2 degut, és nézték az apjával egy a keterecen keresztül, és azt figyeltem, hogy az apja ült a széken, ő meg így ráült, beleült az ölébe. 15 éves fiunk. Tehát minden gyereknek kell az a fizikai kontaktus, és az érzelmi biztonságot sugárzó kötődés. Az érzelmi szükségleteket így is ki tudja elégíteni a gyerek, hogy fizikai kontaktust kap a szüleitől. Különben előfordulhat az, hogy az ovis örömforrásként használja az önkielégítést. Tapasztaltam ilyet olyan gyerekeknél is, akiknél a szülők túl nagy elvárást támasztanak, vagy túl szigorú anyai attitűd van a családba, és valahogy a megfelelés az az elsődleges, és ebből sokszor a gyerek úgy keres örömöt, hogy a szexualitáshoz fordul. Aztán előfordul, hogy kistestvér érkezése is okozhat ilyet. Van olyan, hogy a túl korai bölcsődei óvodai elhelyezés traumája magyarázza ezt a fajta feszültséglevezetést, ami aztán mint egy feltétlen reflexként beindul, és azt látjuk, hogy játékidőben is ott önkielégít a kis óvodás, ahelyett, hogy játszana. Ha éppen észrevesszük, hogy önkielégít, vagy pedig szexuális kíváncsiságát elégíti ki egy ovis, úgy viselkedik, mintha rajta kapták volna. Érzi, hogy ez valahol nem helyén való viselkedés, még mielőtt beszéltünk volna, vagy beszélgettünk volna vele erről. Tehát érzékenyek a bűnre, érzékenyek arra, ami valahol nem helyén való. Az ovisoknak együtt kell működni a lelkiismeretükkel, és ha a szülők ebben erősítik, a jó példák, a védelmező tanítás jó irányba terelheti az ovisokat ezen a területen is. Amikor egy ovis szerelmes, eldönti, hogyha felnőtt lesz, ezt a kislányt veszi feleségül, vagy néha az óvónénit, máskor az anyukáját. Nagyon fontos, hogy helyesen tanítsuk őket a szexualitásról. Fontos, hogy tanítsuk őket az intimitásról, a helyes hozzáállásról. Mit tegyen, hogyha az egyik társa azt kéri, csókolózzanak? Vagy mit reagáljon, hogyha a bugyjába akarnak belenézni? Fontos, hogy ne az maradjon meg benne, hogy fúj, ez undorító, hanem az, hogy Isten sok örömöt és élvezetes dolgot készített, és ha felnőtt lesz, és itt lesz az ideje, akkor élvezheti majd ezeket. Miről taníthatjuk még? Isten akaratáról, illetve arról, hogy Isten kirendeli neki majd azt a társat, akivel élvezheti a szexualitást, élvezheti ezeket a jó dolgokat, amiket Isten teremtett a házasságban. Aztán arról is fontos, hogy tanítsuk, hogy hogyan kommunikálja a szeretetét, hogyan fejezze ki mások iránt, mit illik egy baráttal, mit nem illik egy kislánnyal vagy egy kisfiúval, mikor van helye a puszinak, a baráti készfogásnak, az ölelésnek. Mintát adunk, mint szülők, mint tanítók. Isten tudja őket megőrizni és a helyes irányba vezetni a nemiségük egészséges, Isten szerinti megélésében. Hogyan tanítsuk őket? Hát a Bibliából. Amikor Ábrahám feleséget kerestett Izsáknak, taníthatunk arról, milyen fontos a jó társválasztás, illetve mik lehetnek a szempontok. Aztán, amikor József és Potifárné történetét, vagy Dávid és Becsabé történetét tanítjuk, láthatunk tisztánmaradás, jó döntés Isten erejéből, illetve rossz döntésre példákat. A szemérmes tartózkodó, udvarias, kedves viselkedés, a másik tisztelete, szeretete. Fontos, hogy helyet kapjon a tanításunkban. Amikor a másik nemmel való kapcsolatról beszélgetünk az ovisainkkal, az ovisok azok megértik Isten üzenetét, ha az ő nyelvükre lefordítjuk. És ne gondoljuk, hogy ezek a tanítások 6-7 évesek fejében, szívében nem maradhatnak meg. Ne felejtsük el, a Szentlélek győzi meg őket az igazságokról. A mi felelősségünk viszont, hogy tanítsuk őket azokról. A következő ilyen téma, ami szintén sokak szerint ovisoknál nem tanítható, vagy túl félelmetes, az a sátán. Aki elferdíti az igazságot, és összezavarja a fejeket, és még a választottakat is meg akarja téveszteni, róla is fontos tudni az ovisoknak. Nem mélyen és részletesen, de el kell mondanunk, hogy két birodalom létezik, és ő nem lehet a kettő között. Születésünktől a sátán uralma alatt állunk. Amikor a bűnbeesésről, vagy az Úr Jézus megkísértéséről beszélünk, tanítanunk kell Isten ellenségéről. Ő hatalmasabb nálunk, de Jézus már legyőzte, és képes megszabadítani bennünket a hatalmából, és megvédeni minket örökre. Hogyan tanítsuk? Sajnos nem tudom nektek felmutatni ezt a tanítási anyagot, de a víztől igen, kérjétek, mert én használtam ovisokkal is, és iskolásokkal. Érdemes felírni a címét, az a címe Óvd a szíved. Ez egy olyan tanítási anyag, ami nagyon-nagyon jó használható ennek az igazságnak a szemléltetésére. A nagycsoportos ovisok abszolút megértik ennek az elvont részét. Tanítsuk őket igeversekkel. Szeretném ezt a könyvet is reklámozni. Néhány belőle van itt még, de újra kiadja a visz. Ezt egy misszionáriusunk, Sam Doherty írta, aminek az a címe, hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyerekeknek, és egy óriási nagy segítség azoknak a tanítóknak, akik ezekről a tabu témákról is szeretnék tanítani igei alapon a gyerekeket, és még rengeteg más igazság tanításában ad jó tanácsokat Sam bácsi könyve, úgyhogy érdemes ezt forgatni, tanulmányozni tele igékkel. Tehát ez tényleg nagyon hasznos, hogyha valaki tanító. Tehát a jó orvos őszintén feltárja a beteg előtt a helyzetet. Elmondja a kockázatokat, de azonnal elkezdi a gyógykezelést. Az Úr adjon nekünk bölcsességet, ötletességet és odafigyelést, vezetést, hogy meglássuk, mik azok a tabu témák, amikről éppen tanítanunk kell a ránk bízott ovisokat. És ne féljünk tanítani, hiszen itt van Isten igéje, a könyv, a legjobb orvosi könyv. Az orvoskonferencia elérkezett ahhoz a részhez, amikor esetleg lehet kérdezni kedves kollégáktól, egymástól. És főleg azt javaslom, hogy a nagy orvost kérdezzük, és ő mindenben tud jó segítséget adni. Köszönjük szépen a figyelmet! Hát nem tudom, hogy van-e kérdés, vagy hozzáfűzés, vagy mindenki emészti a hallottakat. Mindenesetre akkor szünet van, és legközelebb, nem tudom, mikor találkozunk, 4 órakor találkozunk itt. Ha van esetleg kérdés, akkor szívesen fogadjuk, vagy hozzászólás. Ha nincs, akkor bezárjuk az orvoskonferenciát. Ja, ez éneket valaki kér, hogy még egyszer énekeljük el. Jó, tehát akkor az Ovis 6, egyébként az összes többi Ovis füzet is nagyon gyakorlati, ezt is most itt meg lehet kapni. A 8. oldalon található ez a hisztis ének, úgyhogy akkor álljunk fel, és énekeljük el még egyszer a gyógyéneket. Mit tehetek, jön a hiszti, mit tehetek, verekszem, mit tehetek, bűnös vagyok, büntetést érdemlek. De az Isten szeret engem, az Úr Jézust küldte el, vállalta a büntetésem, ő halt meg helyettem. Sajnálom, hogy Istenemnek sok fájdalmat okoztam, Jézus Krisztus, hiszek benned, szeretni akarlak. Hadd, hogy ne csak mondogassam, hanem meg is mutassam, úgy beszéljek, úgy is éljek, ahogy te megmondtad. Csak szakmailag annyit, hogy kicsit magasabban kell kezdeni. Köszönöm szépen!